Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy veled és egymással lehettünk együtt ezen a héten. Köszönjük, Urunk, hogy te adtad meg a vágyat a szívünkbe, hogy idejöjjünk, te készítettél minket, és téged magasztalunk ezért, és köszönjük, hogy te adtad meg a lehetőséget is, hogy itt legyünk. Akár betegség ellenére is idehoztál minket, dicsőítünk ezért. És dicsőítünk, hogy egyre mélyebben és mélyebben láthatjuk a te teljességedet. Te megnyitod önmagadat előttünk, és ez a mi legnagyobb kincsünk, legnagyobb örömünk. Dicsőítünk, hogy betöltekezhetünk te csodálatos személyeddel. Dicsőítünk, hogy fellélegezhettünk te általad, te benned. Köszönjük, hogy te vagy a mi atyánk. Köszönjük, hogy a te kezedbe vagyunk szüntelenül. Köszönjük, hogy ma is vallhatjuk, hogy nincs nélküled Jézus Krisztus élet, megváltás, szabadítás. Nem lehetünk másként az atya gyermekei, csak általad. De köszönjük, hogy te ezt elvégzed a mi szívünkben, és magasztalunk, drága Szentlélek Isten, hogy ezen a héten is sokat hallhattunk róla, hogy egyedül te vagy az, aki újjáteremtesz, aki felélesztesz, aki lélekkel, élettel betöltesz, és erre van nagy szükségünk, Urunk. Dicsőítünk a hét minden áldásáért, dicsőítünk a reggeli ima közösségekért, amilyen sokan együtt lehettünk, és annyi mindenért imádkozhattunk. A testi-lelki felüdülésért, a tornáért, a kirándulásokért, az igei alkalmakért, beszélgetésekért, akár csoportosan, akár egyénileg, családilag. Dicsőítünk téged, Urunk, a délutáni programokért, annak sokszínű lehetőségéért. Köszönjük, Urunk, hogy új embereket ismerhetünk meg. Köszönjük, hogy te adtál befogadó szívet új családokhoz is odafordulni, és köszönjük, hogy te tudod megadni, hogy otthonra találjanak közöttünk. Hálával köszönjük, Urunk, neked, hogy lehetett együtt játszani, lehetett egymást még jobban megismerni, lehetett téged keresni, lehetett elcsendesedni, lehetett odaszánni ezeket a napokat arra, hogy te beszélj velünk. Áldunk és magasztalunk mindazt, amit megérthettünk, és köszönjük mindazokat, amik el vannak vetve a mi szívünkbe, kérünk, hogy hadd keljenek ki, és hadd teremjenek, hadd jussanak eszünkbe, majd otthon, mindennapokba, és kérünk azért is, hogy tudjuk újból meghallgatni, vagy újból elővenni mindazokat, amiket lejegyzeteltünk, és te eleveníts meg, amiket itt elvetettél a te kegyelmedből. Áldunk minden beszélgetésért, találkozásért, és köszönjük, hogy te tudod ezt tovább erősíteni a mi szívünkben, a gyülekezetünkben, a mi hitünk épülésére és a te dicsőségedre. Ámen. Két igeverset helyezett Isten a szívemre, egyrészt abból kiemelve, amiről már hétfőn is szolgálhattam, másrészt így a hét lezárására is. Ez a két igevers pedig a Filippi 4-ből van, 11. versből és a 19. vers. Így hangzik a 11. versnek a második fele és a 19. vers. Ezt mondja Pál apostol és általa az Úr. Én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Az első szó, amit Isten a szívemre helyezett, így zárásként, ezzel megtanultam. Ezt szeretném még felerősíteni, és egyben kérdezni is, hogy mi az, amit tanultunk ezen a héten. Eszembe jut, ahogy a gyerekeink hazajöttek, nem most talán, de még most is van egy, akire ez érvényes, de a nagyobbak, és mindig megkérdeztük tőlük, hogy na, mit kaptatok, mit tanultatok. Hát most így kérdez minket is ez a szó, hogy mit tanultál. Tanított Isten nagyon sok mindent, úgy gondolom, újjongani, a maszkot levenni, megelégedni, a testemet, lelkemet jól kezelni, és hát ez esti csodálatos sorozatban a lélekkel betelni, hogy nem én tudom magamat kihúzni, hanem egyedül a lélek tud megeleveníteni. És hát bizonyosan a szabadidőben is annyi mindent tanulhattunk. Elsősorban szeretni, egymást elfogadni, egymást befogadni, és sok-sok lelki ajándékot és gyümölcsöt. Mi az, amire most itt már mondjuk így, hogy azt tudom kimondani, hogy igen, atyám, hiszen ez az úrvacsora erre is van, hogy akár itt a csendes imádságban ki tudjuk ezt mondani, hogy igen, atyám, én ezt így szeretném, és ezt te pecsételd el, újítsd meg az én szívemben, vagy mi ez, amit még viszek magammal, és szeretném, ha dolgozna azzal kapcsolatban velem Isten. Megtanultam. És ez nagyon újból a szívemre helyeződött, hogy igazából addig élünk, mondjam így, ameddig tanulunk. Amíg élünk, addig tanulunk. De azért sokan lemondanak erről a tanulásról. És gyerekeim tudják, hogy nekem egyik kedvenc filmem a Váratlan utazás filmsorozat, és abban sokszor eszembe jut ez a kis jelenet, amikor egyik mellékszereplő, 90 éves néni, azt kéri a családjától 90 éves szülinapjára, hogy az egyik családtag tanítsa meg őt egy kétkezes zongora játékot lejátszani. És meg is tanítja az egyik kis unoka húga erre, és aztán megállapítja, hogy őnek is semmire nincs szüksége, semmilyen ajándékra, nehogy vegyenek neki valamit, csak ezt tanítsák meg, mert addig még mindig fiatal az ember, mondja, ameddig valami újat tud tanulni. Mondja ezt ő 90 évesen ott a filmben. És hát tényleg így van szerintem, hogy amikor az ember bezárul, vagy amikor azt mondja, hogy már tudom, vagy amikor már azt mondja, hogy mindent tudok, vagy amikor azt mondja, hogy én már nincs kedvem új dolgokat tanulni, akkor mondjam így, hogy zárul be az ember élete, vagy öregszik meg az ember, de ameddig tud és akar újat tanulni, addig igazán újból és újból megújul, és addig él, és addig megelevenedik újból és újból. Ezen a héten többször felidézte Péter, amikor valakikkel beszélgettünk. Egyik nagyon kedves élményem a gyülekezetből, hogy nagyon sokat látogattam a Magyarország legidősebb gyógyszerésze, ami gyülekezetünkhöz tartozott, 103 éves korában halt meg, Margit néni, aki minden alkalommal elmondta nekem a napi rendjét, amikor elmentem hozzá, és mindig kötött napi rendje volt. Tehát óráról órára be volt osztva az ideje 103 éves koráig, úgy kezdte minden nap a napját, hogy igét olvasott, és utána latinul, franciául tanult, még fél órát, és aztán most nem mondom végig, de nekem mindig végig mondta, amikor látogattam. Szóval tőle is vagy ha erre a szóra gondolok, akkor mindig ő is nagyon-nagyon eszembe jut. És 103 éves koráig csodálatos fit volt szellemileg, amikor végig, ahogy mentünk és látogattuk őt. Szóval megtanultam. Úgy gondolom, ez egy kulcs szó minden ember életében, de különösen keresztény emberként a mi életünkben kulcs szó, és olyan csodálatos, hogy ilyen úrunk van, aki folyamatosan tanítani akar, aki nem mond le rólunk, aki nem mondja azt, hogy már elmondtam ezerszer, hanem elmondja tízezerszer, és amíg itt vagyunk, ez a mi célunk, vagy ez az ő célja velünk. És hát így, ahogy készültem már még a hét előtt, akkor, és ahogy olvastam is, Isten elém hozott olyan dolgokat, amik, és most azért idézem fel ezeket, hiszen úrvacsorára készülünk, mi van akkor, hogyha nem tanulunk? Mi van akkor, hogyha csak olyanok vagyunk, mint ami kijön belőlünk? Mert ugye ez is egy lehetősége a hívő embernek, hogy hát ez vagyok én, fogadjanak így el, ahogy vagyok. Vagy hát, hogyha azt hagyom magamban, amilyen vagyok, felnőni, akkor az is felnő bennem. És az is jól megerősödik bennem. És hát egyáltalán nem mindegy, hogy mi van ilyen értelemben bennem. Elém hozott így Isten dolgokat, bizonyosan nem sok minden ez, de csak azért sorolok dolgokat, hogy ezzel is készüljünk ide az úrvacsorához, vajon mi az, amit még Isten a szívünkre akar helyezni. Mi van például azzal a keresztjénnel, aki eljön Isten tiszteletre, mert hiszen mi is az Isten tisztelet, ugye tisztelni, imádni az Istent, ezért megyünk oda, és esetleg belül csupa elégedetlenség a szíve. Lehet, hogy pont Istennel, a helyzetével, azzal, amit ő kapott, vagy azokkal kapcsolatban, akikkel ott van együtt. Vajon valóságos-e így a hódolatunk? Isten azt akarja, hogy testestől, lelkestől hozzá tartoznunk. Imádni az Isten tiszteleten, Isten azt jelenti, hogy megelégedni azzal, amit átéltem, amit kaptam tőle. Vajon mi van azzal a keresztjénnel, akik ha beszélget a szomszéddal, a munkatársa, rokonnal, mert hát ugye az első kérdés, hogy vagy, akkor ömlik a szájából a panasz. Vajon ez megelégedett, Krisztusi arc? Hogy vagy? És lehet, hogy legutóbb olvastam egy lelkipásztortól, hogy keresztjén válasz, körülményeim ellenére jól. És akkor ugye mi a következő kérdés, hogy mik a körülményeid, és akkor már is sorolhatom azokat a körülményeket, mert hát végül is ebben a válaszban jól benne van az, hogy tele van a gondolatom a körülményeimmel. Mivel van tele, azzal van tele. Mivel foglalkozom, vajon az Úrral, vagy azzal jobban. Milyen nagy fölüdülés az a keresztjén, aki bizony ugyanúgy hordoz sok minden, de nem ez a panasz áramlik belőle. Milyen nagy bizonyságtétel ez a környezet számára, hogy tudják, hogy esetleg mi van az életemben, de vajon mi hangzik el. Vajon tudom-e magasztalni az Istent, aki az alkotónk, a megváltónk, a megszentelőnk, aki igazán jól tudja, hogy mi kell nekem, akinek van joga arra, hogy döntsön felőlem, és döntsön az életem felől, akinek tényleg gondja van rám, aki által mindenhez van erő, tudom őt magasztalni mindezért, vagy alapvetően csak kérni tudok, és a kérő imádságok szakadnak csak föl belőlem, és amikor mégis azt tapasztalom, hogy valami nehéz, valami nem adatik meg, valami nem úgy történik, ahogy gondolom, akkor már nem is imádkozom, mert hiába kértem, azt nem kaptam meg. Ki számomra az Atya? Vajon tudok-e akkor is a mennyei Atya gondviselésében hinni, ha nem azt kapom, amit akarok, amiért sokat imádkoztam. Vagy elkezdek haragudni, sírni, toporzékolni. Nem olyan régen olvastam így egy könyvben, hogy ha egy madár kalitkában van, és ott csapkod, és cipog, és nyilvánvalóan ki akar szabadulni, de ott folyamatosan rebdes, és csapkod, és csipog, akkor nem tudja magát kiszabadítani. Csak egyet tud tenni, megsebzi magát ott abban a kalitkában, megsebzi a szárnyait. Mit jó tegyen, inkább csendben és békésen várja, amíg kinyitják azt a kalitkát, amíg kiszabadul. És hát nyilvánvalóan nem még többet lehet tenni, amikor azt mondjuk, hogy imádságban várjuk. De tudjuk, hogy a szabadító Isten el fogja azt hozni. Szolgálatra hív minket Isten. De vajon, hogyha kiegyensúlyozatlan, vagy békétlen, nyugtalan, vagy lázadó szívvel vagyok abba benne, akkor alkalmas vagyok-e? Ha Isten lelke meg akar békéltetni, alkalmassá tenni, igazán engedek-e ennek? Mert igazán nem attól vagyok alkalmas a szolgálatra, vagy nem csak attól, hogy mit végeztem el, vagy hogy milyen papír van a kezemben, hanem hiszem és vallom attól, hogy milyen szívvel vagyok benne, hogy valóban testestől, lelkestől, hogy az Úrnak odaszánt szívvel, hogy tőle megnyugtatott, megelégített, hogy vele való szívvel vagyok-e bennem. Mi szüntelen támadások alatt vagyunk. Beszéltünk erről is sokat a héten. Három fronton, test, világ, és bizony a kísértő által. Vajon ki könnyebb lehívni az útról, vagy elgáncsolni az útról, vagy végleg eltéríteni azt, aki megelégedett keresztjén, vagy azt, aki szüntelen lázadó, kiakadó, vagy félő, aggódó keresztjén. Úgy gondolom, és ezt tapasztalom az én életemben is, hogy ezekben a helyzetekben még inkább támad a sátán. Mert látja, hogy mostanában még inkább győzhet, és még inkább letéríthet bennünket. Vajon melyik nép a boldogabb ezen a földön, aki állandóan háborúzik? Gondolok itt arra, hogy olyan háborút folytat, amely hódító háború, mert nincs megelégedve azzal, amit ő kapott, mint országot, mint Istentől kapott lehetőséget, aki nem tud megtanulni örülni annak, ami van, vagy pedig megtanulunk örülni annak, ami van, és észrevesszük-e, hogy mennyi van, és mi az, ami tőle adatott. Vajon elég-e számomra, hogy Isten minden számon tart, és ha nem most, akkor később, vagy végül megjutalmaz, vagy számon kér, a gonoszságot is számon kéri majd. Így nem kell haragot, keserűséget táplálnom, nem kell a fájdalomtól megkeményednem. Krisztusért lehet akár szenvedést is elhordoznom, mert lesz jutalom. Vajon megelégedett-e az a keresztjén, aki esetleg a másik háta mögött szervezkedik, vagy a másik háta mögött ír, vagy a másik háta mögött olyat mond, vagy olyan dolgokra késztet, amiről az a valaki nem is tud, akiről ez történik. Helyzetek, amiket most itt soroltam, amikben úgy gondolom bármelyikünk belekerülhet, bármelyikünk benne lehet, éppen ezért akar tanítani minket Isten, éppen ezért hívott ki ide is most a világból. Helyzetek, amelyek valóban megnehezítik az életünket, helyzetek, amiket itt lehet most hagyni az úrvacsorából, helyzetek, amiből föl lehet lélegezni, amelyekben meg lehet újulni, és helyzetek, amelyekben tényleg látjuk a tanítványokat is, most a héten is úgy megdöbbentette a heti igéből, ahogy Jézus Krisztus ott mondja ugye a tanítványainak, hogy föl kell menni, és szenvedni fog, és aztán föltámad, és akkor oda hívja az egyik tanítvány Jézust, és akkor elmondja neki, hogy, hogy azt szeretné kérni, hogy ő szeretne ülni mellette az Isten országába. Hát döbbenetes, hogy mennyire nem volt füle arra, amit éppen Jézus mond, és mennyire nem lehetett könnyű ez az Úrnak. És mégis az Úr mindvégig szerette őket, mindvégig tanította őket, mindvégig kitartott mellettük, nem mondta azt, hogy te ilyen és olyan, és mekkorát csalódtam benned, hanem mindvégig tanította őket, és formálta őket. Olyan csodálatos erre tekinteni, és olyan jó így jönni most az Úrvacsorához is. És hát talán most itt, ahogy itt voltunk Szászon, és főleg, hogyha meg tudtuk ragadni akár a délutánt, estéket is, és az alkalmakat, hogy mindig itt legyünk, úgy gondolom, bőven volt rá lehetőségünk, hogy tanuljunk. De lehet, hogy hazamegyünk, és úgy gondoljuk, hogy na ott hogy fog bennünket, hogy legyünk ott jó tanítványok, hogy tud formálni bennünket Isten. Ott is tud. És nyilvánvalóan jó már most ki gondolni, vagy rágondolni, hogy jövőre is jöhetünk, de nem csak nyári héttől a nyári hétig kell élni, hanem otthon is ebben az iskolába járni folyamatosan. Ezt kívánom magunknak. És ehhez nagyon fontos, hogy ne merüljünk el teljesen az élet dolgaiba. Olyan értelemben, hogy csak a világ. Hanem tudjuk, hogy mi ott is Isten országa polgárai vagyunk, és elsősorban azt keressük. Annyira sokszor eszembe jut egy-egy ilyen hétnek a végén, amikor Emmausból mentünk haza, ugye Emmausban nincs, legalábbis akkor még egyáltalán nem volt internet elérése ott azon a ponton. Nem tudtunk kimenni onnan sehova, a városba se, szóval ott nagyon sokszor még mélyebben átéltük azt, hogy a pusztában az Úrral, és többször is ott, amikor hazamentünk, akkor többen is megvallottuk ezt, hogy egyszerűen egy Kecskeméten már reklámok zavartak, hogy beértünk, és akkor úgy megütött az a reklámdömping, amivel szembe találkoztunk. Szóval nagyon más az a világ, amelyben hazamegyünk, amely ránk ömleszti minden más hatását, de vajon mibe merülök el? Minek, mit vágyok, mi töltsön be a hétköznapokban is? Mennyire fontos, hogy kinyissam az igét, hogy azzal induljak, hogy azzal kezdjem? Mennyire fontos, hogy jöjjek a közösségbe? Tegnap, amikor itt Andrásék felálltak a pároskörrel, hogy ezen gondolkoztam el, hogy mindannyian milyen elfoglalt emberek, akik ide álltatok, és milyen csodálatos, hogy nem csak a vasárnapokon vagytok ott rendszeresen, hanem hogy még ezt a plusz alkalmat is vállaljátok, és mennyi plusz alkalmat még. De tudjuk, hogy ez mind fontos és szükséges azért, hogy ne merüljünk el ebbe a világba. És azért, hogy Isten tudjon tanítani bennünket. És ha olvasom az igét, és ha jövök a gyülekezetbe, akkor vajon utána mennyire engedelmeskedek az igének? Mit jelent az, hogy hitben járok? Mit jelent az, hogy azt mondja, hogy menj, és én megyek? Mit jelent az, hogy parancsol, és én engedek? Mit jelent az, hogy hitben járok, és nem aggódok? Mit jelent az, hogy az odafel valókat keressétek, és mennél többet gondoljatok a mennyeiekre, ez annál jobban átjárja a szíveteket. Hogy nem a földi dolgoktól kell várni a megelégedettséget, hogy mit kívánok elsősorban. Nagy lelki áldásokra vágyok, és azt kívánom, és ez egy csodálatos, Istentől való kívánság, és ő megadja, vagy nagy földi vágyakat kívánok, akkor így írta valaki, hogy akkor sokat fogok gyötrődni. ezek miatt. És nagyon sokszor elhangzott ugye a héten az ige, hogy odaszánni magam, megtagadni magam, ahogy Pál apostol mondja, naponként a halál révén állok, mondja ő magáról. Aztán abból a könyvből, amit idéztem már korábban, még pár nagyon fontos dolgot itt hadd idézzek, koncentrálni az Úrra, és nem a problémákra. Olyan sokszor olyanok vagyunk, amikor visszakerülünk így a világba és a világ dolgaiba, hogy olyanok vagyunk, mint az a beteg, amelyik megsebezte magát, és talán átéltünk ilyet gyermekeinknél is, hogy és újból lekapargatja a sebet, a már éppen meggyógyuló sebet, és akkor újból véres lesz, és újból seb lesz belőle. Ilyenek vagyunk, amikor a problémákra koncentrálunk, amikor állandóan ez emészti fel az időnket, a gondolatainkat, ehelyett Istennel foglalkozni, Istennel az imádsággal tölteni több időt. Fordítva, inkább imádkozni, gondolni Isten személyére, az ő tetteire, és kevesebb időnk marad a problémákon gondolkozni. Milyen döbbenetes példa Jákobék története erre. Jákob és ugye a kedves felesége Ráhel, amikor megszüli ugye a második gyermeket, és akkor Ráhel úgy nevezi el, hogy Benóni, ami azt jelenti szó szerint, hogy fájdalom fia. Mennyire nem könnyű lett volna, ha így nevezik egy életen keresztül. Fájdalom fia, Benóni. És akkor Jákob mondjuk így, hogy észbe kap, és ugye átnevezi Benyáminnak, a jobb kezem fiának. Egész más hozzáállás. Ugye nagyon fájdalommal szülte Ráhel, bele is hal ebbe a szülésbe, tehát jogos ez a megnevezés, de átnevezésre van szükség. Szükség van az átnevezésre. És szükség van arra, hogy több időt töltsünk arra, hogy Isten személyén gondolkozzunk, mint arra, hogy a problémára koncentráljunk. Lássuk Isten szeretetét, jóságát, gondviselését. Minél inkább, mert ezt mind ki akarja verni a világ a szívünkből, amikor hazamegyünk folyamatosan, de mi ezt erősítsük, és ezt lássuk, ahogyan erről sok szó volt ezen a héten. És annyira nagyon fontos, hogy minél inkább az imádságainkban is ezeket emlegessük, ezeket hozzuk föl, hogy milyen az Isten, hogy viselt ránk gondot, hogy milyen az ő szeretete, hogy milyen az ő jósága. És amikor valami nehéz történik az életünkben, mert jöhetnek, mert jönnek ezek, akkor újból és újból ezen keresztül lássuk és idézzük fel a történetet. Például milyen jó pozitívan akarni látni egy-egy helyzeten keresztül Isten. Például ilyen mondatokat mondani. Isten előre látta annak a veszélyét, hogy ezt a dolgot nagyon elkezdtem szeretni, és ezért ő irgalmasan megfosztott tőle. Isten tudta, hogy ha tovább is megengedte volna, hogy gazdag legyek, akkor bűnbe estem volna, ezért kegyelmesen mindent úgy intézett, hogy szegényé legyek, írta le ezt valaki egy konkrét esetben és történetben, amikor egy ilyen próbában volt. Isten most biztosan egy különleges feladat végrehajtására készít fel, amelyet a jövőben fog rám bízni, és én nagyon örülök neki, szintén valaki, aki próbában volt. Amikor egy ember a környezetünkbe folyamatosan csak a hibáinkat hozza föl, semmi jót nem vesz észre belőlünk, csak beolvassa a hibáinkat, akkor bizony az nagyon nem könnyű nekünk. És milyen, amikor nehézbe vagyunk, és mi is Isten számára ilyen dolgokat mondunk. Mintha, amikor ő próbákba állít bennünket, akkor ő rosszat akarna nekünk, pedig nem így van. Isten akkor is jót munkál ki az életünk számára. A szeretet nem rója fel a gonoszt. Olyan csodálatos volt Zsuzsával beszélgetni itt a baleset után, és a baleset kapcsán, amikor együtt imádkoztunk, és azért tudott hálát adni, hogy milyen csodálatos Istennek az erőre rendezése, hogy földszinti szobát kapott, és olyan szobába lett beosztva, pedig még talán gondolkoztunk is azon, hogy emeletre kerüljön, de földszintre került, és egy olyan szobába került, ahol mozgásszérült szoba, és könnyű volt így a mosakodás, és tehát olyan csodálatos volt így imádkozni, ezekért a dolgokért imádkozni, és egész máshogyan is lehetett volna mindezt a helyzetet átgondolni, és máshogyan is lehetett volna imádkozni. És végül pedig még szeretnék erre a második igére is hangsúlyt tenni, tehát az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Ezzel a csodálatos áldással is szeretne útra indítani bennünket, így a mindennapokba, a világ forgatagába. Csodálatos ígéret és csodálatos áldás. Hiszem, hogy ez az áldás úgy hangozhat el mindannyiunk számára, hogy előtte van mindez, amit eddig elmondtam. Tehát ezt az ígéretet, ezt az áldást azoknak adja Isten, akik keresik őt, akik engedelmeskednek, akik valóban benne keresik a megelégedést. Azoknak ez a befejező mondat, amelyet itt így felolvastam. Milyen csodálatos Pál apostolt látni ebben a helyzetben is, hogy Pál apostol mindezt megtapasztalta. Az én Istenem ilyen. Ebben benne van az is, hogy bizony, ahogy itt leírja ebben a szakaszban, megtapasztalta azt is, hogy esetleg éppen akiktől ott várta, azoktól nem kapott úgy támogatást, de az ő Istene az betöltötte minden szükségét, az ő gazdagsága szerint átélt ő próbákat, átélt olyanokat, amikor nem úgy történtek a dolgok, ahogyan számított rá, de az ő Istene az betöltötte a szükségét. És olyan jó ezen elgondolkozni, hogy Pál apostol Istene, a mi Istenünk. Ugyanaz az Isten jön velünk, és ugyanaz az Isten készít el mindent a mi számunkra. És olyan csodálatos erre gondolni, hogy ahogyan esténként hallottunk erről, nem mi tudjuk magunkat feltámasztani, nem mi tudjuk bármilyen helyzetben megerősíteni magunkat, hanem a mi Istenünk meg tud elégíteni, meg tudja az ő dicsősége, gazdagsága szerint minden szükségünket be tudja tölteni. És a minden, az minden. Hatalmas szó van itt. Minden szükségünket. Olyan jó lenne fölidézni, amikor ott vagyunk a helyzetekben, hogy mi mindenben segített már meg eddig az életünk során. Talán sokszor nem kell más tenni, mint egyszerűen leülni és visszaidézni. Mi volt 5 évvel ezelőtt, mi volt 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, akkor mi volt a minden? És most ahhoz képest mi az, amiben vagyunk? Minden szükségünket. Gondoljunk arra a rengeteg sok-sok áldásra, amiben már részességünk volt. És gondoljunk arra is, hogy ha nehezen kell keresztül menni, akkor is azt mondja ugye Pál apostol, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Ezen a földön minden pillanatnyi és könnyű, ahhoz képest, amelyet Isten készít, amelyet Isten amelyen Isten csodálatos szabadításában részesít, és amelyet végül örökké elkészít a mi számunkra. Olyan csodálatosan egybecseng ugye ezzel az az ígéret, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetei. Be fogja tölteni minden szükségeteket az ő dicsősége, gazdagsága szerint. És milyen mértékkel? Az ő dicsősége, gazdagsága szerint. Akár ugye az is csodálatos lenne, az lenne itt írva, hogy kegyelmének gazdagsága szerint. De milyen végtelen hatalmas ez a dicsősége, gazdagsága. Csak icipicit tudunk beletekinteni ebbe a dicsőségbe. És talán egyre jobban, egyre mélyebben, ahogy járunk vele. De még töredékét se látjuk ennek. És olyan csodálatos, ahogy itt írva van, hogy a dicsősége, gazdagsága szerint tölti be a szükségünket. És Jézus Krisztusban egybecseng ugye ez az ige azzal, hogy mi módon ne ajándékozna be nekünk Isten vele együtt, Jézussal együtt minden. Nem Jézus nélkül, Jézusban, és nyilvánvalóan Jézusban át formálódnak a kéréseink, a kívánságaink. Jézus Krisztusban az ő dicsősége, gazdagsága szerint megajándékoz és betölti a szükségeinket. És olyan csodálatos, hogy Isten könyörülete, hatalma, szeretete, hűsége összefog és összetartja mindezt, ha jönnek is a szükségek, Isten könyörülete, hatalma, dicsősége, irántunk való szeretete, velünk való léte mindennél hatalmasabb. És éppen ezért tudott Pál apostol és Sílás ott a börtönben énekkel magasztalni az Urat, éppen ezért tudott hálát adni, amikor belekerültek jócskán a szükségbe, mert tudta, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségemet, szükségünket az ő dicsőségének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Énekeljünk egyet.